A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Andrással, a Magyar Suzuki ZRT marketing vezetőjével, és az első részben sok mindenről beszéltünk, hát természetesen arról, hogy hogy változik az új autópiac, és hát itt szó esett arról, hogy mi lehet az oka, vagy mi az oka annak, hogy a Suzuki-t így az év felétől kezdve letaszították más márkák az első helyről, bár egyébként modell szinten még mindig a két zászlós, ha jól mondhatjuk így, a Suzuki S-Cross és a Vitara vezeti az eladási listákat, és ebben a sorrendben. És most nem ismételném el a teljes első részt, hogy mi mindenről esett szó, de az utolsó mondatok egyike volt, hogy miközben Magyarországon az S-Cross beelőzte az egyébként nagyon népszerű Vitarát, és mondjuk évekig piacvezető Vitarát, addig Nyugat-Európában továbbra is a Vitara a Suzuki-nak a legeladottabb modellje. Ezt vizsgálták-e, hogy ennek mi az oka? Illetve gondolom, hát mindent mérnek egy komoly gyárnál.
Mérnek, de lévén, hogy nekünk a belföldi piac az, ami elsődleges, vagy hát legalábbis mi arra koncentrálunk, ezért ez a fajta ilyen nemzetközi kutatás, vagy ennek eredményei nem állnak rendelkezésünkre, ezért tulajdonképpen én is csak találgatni tudok ebben. Minden esetre az tény, hogy nagyon érdekesen alakulnak a tőlünk távolabbra lévő piacok preferenciáit, tehát az, hogy a választás az milyen alapon történik, és hogy egyes modelleket milyen korosztály szeret. Tehát, hogy csak egy példát mondjak erre, senki nem gondolná azt, hogy a Suzuki Ignis az Olaszországban egy kvázi belépő modell a fiatalság számára. Tehát ugye mi az Ignis-szel onnan indultunk, hogyha valaki a régebbi Ignis-ekre gondol, akkor azt mondja, hát az idős korosztálynak az autója. Ez változott azzal, hogy a mostani Ignis marha jól néz ki, és hogy kétségtelen, hogy van egy olyan szegmens a fiatalok között, aki így azt mondja, na ez igen. Más kérdés, ugye mivel ez egy árban van körülbelül a Swift-tel, ezért nálunk még ez nem alakult ki ez a trend, de mondjuk az olaszoknál, akik mondjuk egy kis Fiathoz vannak szokva, akkor ők egész másképp néznek egy ilyen kis autót, és azt mondják, fú, hát ez baromi jól néz ki, árban még akár kedvezőbb is tud lenni, akkor én most ezzel elindulok. Úgyhogy hát a Vitaránál is valami hasonlóról lehet szó, hogy ott a Vitara vásárlóknak valószínűleg azt gondolom, hogy korosztályosan eltérhet attól, ami nálunk van. Tehát azt mi látjuk az itteni adatokból, hogy az S-Cross az sokkal jobban indult el a fiatalítás irányába, mint a Vitara, tehát hogy...
Miközben egyébként szerintem nagyon fiatalos forma.
Igen.
A Vitara.
Igen, ugye ezt az S-Cross-nak, ezt az előretörését, ezt most tavaly novemberben éltük meg, amikor kijött az új modell, és azt lehet mondani, hogy az S-Cross addig is egy nagyon népszerű autó volt, de ezzel az új dizájnnal nagyon nagyot ugrott, és bekerült egy olyan kategóriába, ami valahogy a fiatalabb korosztálynak sokkal jobban tetszik, tehát hogy elindult ebbe a fiatalitás irányba.
Na hát akkor most visszatérünk a flotta piacra, mert ugye ott hagytuk abba, és hát abban éppen csak belekóstoltunk, ugye a magánvevőkről már sok szó esett. Arról beszéltünk már, hogy a flotta piacon is ugyanaz a legfontosabb, hogy legyen egy autó megbízható, alacsony költséggel, legyen hozzá megfelelő finanszírozás, és a többi, meg hát a legfontosabb az, hogy mindenhol legyen elérhető szerviz. De ezen a piacon hogyan lehet előre törni? Most ez az elmúlt időszak itt is arról szólt, hogy a flotta piacon az nyer, aki több autót hamarabb tud leszállítani?
Hát nyilván ez is szempont, hogy legyen elérhető autó, illetve szempont az, hogy ha valaki flottában gondolkozik, akkor mondjuk egy nagyobb vállalat, akkor nem ilyen kis darabszámban gondolkozik, hanem ha már egy ilyen beszerzési folyamatot elindít, akkor megfelelő kontingensben gondolkozik. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy adott felszereltségű modellből van elérhető nagyobb tétel, az számít, tehát ez egy pozitív dolog tud lenni, és azt is tapasztaljuk, hogy ebben mondjuk mivel egy flotta menedzser az nem ilyen impulzus alapon dönt, hanem hogy tudja, hogy egy évben mondjuk milyen lehetőségé vannak arra, hogy újítson a flottáján, és adott esetben arról már januárban lehet beszélgetni, hogy az év második felében milyen igényei lesznek. Tehát, hogy egy sokkal jobban tervezhető. És nyilván a Suzuki-nál, ahol a mi flotta partneri állózatunk az hosszú évekre visszanyúló jó kapcsolat, egy olyan helyzetben is ez szerintem számít, amikor olyan piacon vagyunk, amikor bármit el lehet adni, hiszen nagyon kevés, tehát a kereslethez képest jóval kevesebb autó van, és ilyenkor biztos van olyan döntés, hogy valaki azt mondja, hogy a privát felé megy, mert hogy ott akár jobb árat is tud érvényesíteni, hiszen nem ez a, tehát háttérbe szorul az elérhetőséggel szemben az ár, és akkor a privát irányba nyitnak. De mi nem veszélyeztettük ezzel a több éves partneri kapcsolatunkat, hogy lehetőség szerint erre odafigyeltünk, hogy kellő arányban szolgáljuk ki a privát vevőinket, és azokat a partnereinket, akik számítanak ránk évek óta, ne hagyjuk cserben azzal, hogy nem tudjuk kiszolgálni a céges piaci igényeiket. És hát reméljük, hogy a későbbiekben, amikor már ez megoldódik, ez a problémás helyzet, akkor ez számít majd.
Na most már egy pár szót ejtettünk a meghajtásról, de azért az érdekes lehet, hogy gondolom az is előny volt, vagy a Suzuki-nak jó jött. Ugye korábban sem a dízelekről volt híres ez a márka, igen. De aztán ugye a dízelbotrány után fordult egy nagyot a piac, és ugrott is egyet előre, mondhatjuk, és ugye akkor indult be a hibrid, és azóta mindenki hibridet keres, vagy valami módon valamilyen, legalább részben elektromosat, akkor gondolom ez is egy piaci előny volt. Hogy eleve a saját, a régi partnerek sem a dízelhez voltak hozzászokva, tehát itt ilyen nagy ugrás nem is volt.
Hát igen, azt, hogy a flottás eladásokban azért ott egy ugrást tapasztalhattunk, amikor már, amit korábban említettem, hogy a hybrid range-et bevezettük, tehát gyakorlatilag az, hogy a Suzuki-nak a Jimny-t leszámítva a teljes palettája hybrid hajtással rendelkezik. Az is számít, hogy most már különböző hibrid hajtásokkal is, tehát most már eljutottunk oda, hogy az S-Crossból is, meg a Vitarából is van lágy hibrid és hibrid változata, mint ugye általában strong hibridnek, mi csak hibridnek hívjuk azt a változatot, amikor önálló elektromos hajtásra is képes hibrid autóról beszélünk, illetőleg plug-in hibrid is van az A-Cross személyében, úgyhogy így szélesedett a hibrid palettánk, és ez kétségtelen a flotta piacon ez számít, hiszen annak függvényében, hogy milyen felhasználásra rendelnek autót, akkor a megfelelő hibridet ezt hozzá lehet igazítani.
És egyébként az, hogy az ilyen hibridnek hajtáshoz ennyire előtört, ez elsősorban a különböző céges policyk hozzák, tehát hogy jó azt kirakni a kirakatba, hogy mi zöldek vagyunk, és lám-lám már a flottánkat is hibridre cseréltük, vagy mondjuk például a hibrid meghajtás pont a Suzuki esetében akár még fenntartási költség csökkenést is hozott.
Hát hozott, ugye ez fogyasztásban is számít, de ami egy picit hasonló ezzel a trend, ugye mint magával a hibridséggel, tehát hogy a zöld fenntarthatóság az egyrészt cégpoliciben is megjelenik, tehát nyilván az ökológiai lábnyomot igyekeznek csökkenteni, de hasonlóan az SUV, amit említettem, hogy ugye az ilyen klasszikus flotta autókhoz képest jóval inkább előtérbe kerültek, és erre szerintem ez egy jó magyarázat lehet, hogy ugye ezeket az autókat privátban is használják az adott cég dolgozói, és egyre inkább azok a szempontok kerülnek előtérbe, ami neki magánemberként is fontos. Tehát, hogy az, hogy egy magas építésű autó SUV jellegű, az egy kényelmi funkció, és ezt szeretik. Illetőleg nyilván, ha valaki otthon is odafigyel arra, hogy szelektíven gyűjt hulladékot, hogy az ökológiai lábnyomot csökkentse, akkor ez egy adott cég életében az egy pozitívum lehet, hogy egy ilyen autót kínál neki a munkájához. És a privát felhasználásban is azt érezheti, hogy egy picit hozzájárult ahhoz, hogy a Föld nevű bolygó egy kicsit jobb hely legyen még 50 év múlva is.
Egyébként azt mennyire tapasztalják, hogy az ilyen céges döntésekben erősen benne vannak az alkalmazottak is. Tehát, hogy az számít, hogy mennyire cool az az autó, vagy mennyire érzi benne magát jól a munkatárs.
Számít. Tehát, hogy ebben ugye egy kicsit ez ilyen lifestyle-osabb vonal, és mondjuk az S-Cross tekintetében az, hogy nagyon szép lett az új S-Cross modell, ez kétségtelenül növelte, tehát addig is imádták az S-Cross, nem volt vele gond, de most ez sokkal szebb lett, tehát ezt mondják. és hát ez nyilván számít egy magánember életében, hogy amíg ilyen céges autóként kap az utána azzal, hogy jelenik meg.
Na de hogy a cégek részéről ez mennyire szempont, hogy érezze benne jól magát?
Hát ez szempont persze, hogy főleg, hogyha azt veszük, hogy olyan típusú felhasználás, amire mi autóinkat használják, tehát az, hogy napi szinten abban ülnek és mennek akár egy területi képviselő, hogy most csak egy példát kiragadjak, hát nem mindegy, hogy utána jó, hogy száll ki alba az autóból, hiszen az, hogy utána nem tudom, gerinc problémái lesznek, mert egy ilyen rettenetben ült egész nap, azzal szemben a kényelmi funkciók, meg biztonsági funkciók is, tehát hogyha véletlenül valami baj történik, és azért hogyha ilyen évtizedekre visszamenőleg is nézzük, azért a Suzuki modellek a biztonsági funkciókban is erősek voltak, különösen a saját kategóriában, mert az, hogy egy prémium autó 20 millió felett miket tud biztonsági rendszerben, nyilvánvaló, az úgy megoldható, de hogy nagyon hasonlóakat mondjuk több kategóriával lejjebb is adjál, azért az egy fontos szempont tud lenni a flottás döntésnél is.
Egyébként a flottavásárlók mennyire nyúlnak bele az extrákba? Tehát mennyire kérnek felszereltebb autót, vagy mennyivel fontosabb ez? Mert hogy főleg, hogyha mondjuk a másodpiacon nézi az ember a levetett flotta autókat, úgy tűnik, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt ez nem volt olyan fontos, hogy minden legyen benne, sőt, uh-huh. nagyon sok a kurblis ablakemelős autó, mondjuk így a 10 évvel ezelőtti flottákból.
Ehhez képest változás van, hogy nyilván a teljes piacról nem tudok beszélni, de abban a szegmensben, ahol mi járunk, azért az elvárás, és azt látjuk, hogy inkább a közép felszereltség az, tehát a GL plusz szint az, ami jobban megy a flottás eladások tekintetében, de az GLX, tehát a legmagasabb felszereltség kategória is jól teljesít, tehát teljesen csupaszítsuk le az ár érdekében gondolkodás az már megszűnt.
Na, van még egy kis időnk, és azt gondolom, hogy a jövőről érdemes lenne beszélni, hogy most ugye nem nagyon lehet tudni, hogy mi vár ránk, hogy ezt mondta is, hogy ugye ez jós tehetség kellene, de önök mire számítanak, mire készülnek a piacon? Akár milyen modell stratégiával készülnek a következő időszakra?
Hát, hogyha mondjuk az előttünk álló egy évet nézzük, akkor picit ebben jóslás, vagy legalábbis a mi hozzáállásunk a piachoz az, hogy az a drasztikus mértékű árnövekedés, ami erre az évre jellemző volt, ez most lassulni fog, tehát ezt nem nehéz megjósolni, hogy azért azok a problémák, amik ezt okozták, azok valamelyest csökkentek, vagy ami, tehát nem olyan mértékű emelkedésre számítunk. Arra nem számítunk, hogy esetleg a közeljövőben megállnának az emelkedések, vagy adott esetben az új autós piacon árcsökkenés lenne, ez nem valószínű. Amivel még számolunk az, hogy a reményeink szerint azért azok az ellátási problémák, amik még ilyen-olyan módon fennállnak a rendszerben, az év második felére teljesen kisimulhatnak. Azzal együtt ez inkább abban jelentkezik a vevők számára, hogyha több márka is mondja magáról, hogy van autója. Ezt nyilván mi is mondjuk magunkról, és azt tapasztaljuk így a piackutatás alapján, hogy akár nagyobb mértékben is, de azt jelen pillanatban egy vásárlónak nem tudjuk megígérni, hogy ő egy adott színű, adott felszereltségű autót szeretne most, akkor ezt mi ki tudjuk szolgálni. Tehát az a fajta kompromisszumkészség, ami az első fél évben kialakult, arra bizony a továbbiakban is valószínűleg szükség lesz a vevők oldaláról.
Még jövőre is?
Hát abban bízunk, hogy ez egyre csökkenő mértékben. Tehát, hogy ezt prognosztizáljuk, különösen ilyen szempontból nekünk nagyon jöjjön a hazai gyártás. Tehát,
igen, hogy én ezen csodálkoztam is, mert hogy hát azért itt elég közel van a piachoz a gyár.
Igen.
Mondjuk jó gondolom, itt évekre előre van egy terv, ami szerint készülnek az autók, de hát azért nincs olyan túl sokféle motor, és hát a szín az, ami a legtarkább tud lenni. A szószoros értelmében is ugye van két színű fényezés, és ezt, ha jól tudom, igen kedvelt. Bár nem tudom, hogy éppen a flották szeretik a két színű fényezést, mert ugye ott azért még mindig a fehér dívik, nem?
Fehér, igen, és a sötétebb színek, tehát hogy ebben nem látunk változást. Tehát nyilván azért, mert hogy a fehér az kellő eleganciát is ad, ugyanezt a szürkéről is el lehet mondani, mégis kevésbé kényes, tehát hogy itt most nagyon leegyszerűsítem, hogy egy mosatás szempontjából sem mindegy, hogy milyen színű egy
autó. A javítás szempontjából sem.
Hát, valószínű. Igen. Tehát, hogyha adott esetben valamilyen bekövetkezik, valamilyen káresemény, akkor ott is ez szempont lehet, igen.
Na most az jutott eszembe itt, hogy akkor most működnek azok a dolgok, amik mondjuk még valamikor a múlt század második felében, a Merkur időkben, emlékszem gyerekkoromban, hogy erről beszéltek a felnőttek, hogy színre várók voltak, hogy bár várt 5 évet egy Warburgra, de még ő színre várt, tehát még egy 1/2 évet ráhúzott csak azért, hogy olyan színt kapjon, és aki meg megelégedett bármilyen színnel, az megkapta rögtön. Tehát most is így van ez, hogy vannak színre várók?
Hát vannak, amit említettem, hogy megszűntek a várólisták, ez nincs teljesen így, tehát van néhány olyan megrögzött vásárló, aki kitart a határozott elképzelése mellett, és azt mondja, hogy ezért adott esetben hajlandó várni még egy kicsit.
Tehát, de színre nem kell akkor várni, tehát azért a magyar gyártónál, magyar gyár mellett azért ez 1-2 hónap alatt levezényelhető, nem?
Igen, tehát alapvetően nálunk, hogy akkor egy kicsit konkrétabb számokat mondjak, hogy még mennyit kell várni.